Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, tehát a római levélből a 11. fejezet 33. versétől 36. terjedő szakaszt a következőképpen. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe van ma, és azt hiszem, hogy ez minden alkalommal, évről évre magyarázatra szólul. Valahogy úgy tűnik, hogy nehéz a felfogásunk nekünk keresztényeknek, de nem erről van szó, hanem általában az embernek nehéz a felfogása, és nagyon sokféleképpen gondolkodunk mi Istenről. És nehezen tudjuk elfogadni azt a bizonyságtételt, ahogy Jézus mondja a Nikodémussal való beszélgetésben, amit az Isten mond önmagáról. A kinyilatkoztatást nehéz elfogadni az embernek. Szent Háromság ünnepe éppen ezért a titkok ünnepe, vagy a nagy titok ünnepe. Az élet legnagyobb titka. Persze az egész világ tele van titkokkal. És ezek a titkok, ezek érdekes kalandra hívnak bennünket, ahogy már pici gyerekkortól kezdjük felfedezni ezt a világot, minden olyan különös, olyan csodálatos, és egyre több van, amit az ember fölfog belőle, megért belőle. És aztán persze úgy is tele van az élet és a világ titkokkal, hogy ezek nagyon fárasztó, nehéz küzdelemre kényszerítenek bennünket. Tanévzáró istentiszteletre készülünk majd jövő vasárnap. Azt hiszem, hogy a legtöbb diáknak, engem is beleértve kiskorban, elég nehéz volt megérteni, hogy minek nekem iskolába járni, miért kell nekem annyi mindent tudni. A kamaszok azon háborognak, hogy mi a csodának kell annyi mindent az érettségére megtanulni, miért kell az a bizonyos általános műveltség, amikor ők ilyen vagy olyan szakmában fognak majd elhelyezkedni, hát minek nekik mondjuk magyar irodalmat vagy történelmet tanulni, és így tovább. Persze még ez is olyan, amit az ember talán el tud viselni, és aztán rájön idővel, hogy ezek a titkok, ezek nagyon fontos dolgok, és ezeket fölfedni, kikutatni, megérteni, ez fontos feladat. De az élet és a világ tele van olyan titkokkal, amelyek megoldhatatlanok, amelyek elkeserítenek bennünket. Amikor jön egy váratlan baleset, belegondolunk most ebbe az indiai balesetbe, halljuk, hogy hogyan jönnek ugye a hírek újra és újra, hogy még több a halálos áldozat, és hogy gyermekek és ártatlan emberek is áldozatul esnek olyannak, amiről nem ők tehetnek. És sok minden feszít bennünket, és amikor bennünket érint valami tragédia, valami baj, és a legnagyobb tragédia a halál, ott a nagy titok, ott a nagy kérdés. És egyszer csak szembesülünk ezzel, és mint egy nagy falba ütközünk, és nem értjük meg a nagy titkot. És valahol mögötte mindig az Istent sejtjük. Azt az Istent, akit jónak, vagy éppen gonosznak tart az ember. Az egyetlen lény az ember, aki az Isten képű ember, aki ugyanakkor egyszerre halandó. A legnagyobb titok önmaga számára az ember. Hogy fantasztikus képességekkel, lehetőségekkel élhet ebben a világban, és ugyanakkor pedig halandó, és minden elvész egy pillanat alatt. És az ember saját magát sem tudja igazán megérteni. Vizsgáljuk a világot, és vannak, leszűrünk bizonyos következtetéseket, gondolkodom, tehát vagyok. Igen, ez egy érdekes és jó összefoglalása lehet talán az élet bizonyos szegmensének. Vagy egy másik oldal, szenvedek, tehát vagyok. Ez is az életnek egy bizonyos területéről árulkodik. És alapvetően mégis az Istennel összefüggésben érezzük és értelmezzük önmagunkat háromféle eredményre jutva. Az első, az életünknek a sokféle információja, titka és kutakodása után talán ki mondjuk, hogy van Isten, és ezért vagyok én. Mert van Isten, aki megteremtett engem, és mindent ő belőle vezetek le. A második, én vagyok az Isten, nincs szükségem rajtam kívül Istenre. A legtöbb ember azonban mégis egy harmadik álláspontra helyezkedik, átmenetileg egy ilyen köztes állapotban van. Valaminek kell lennie, de semmi sem biztos. Az élet eseményei e között a két végpont között ingatnak bennünket, és ahogy én gondolom, legalábbis ez az én személyes véleményem és tapasztalatom, hogy a legtöbb ember, sokszor magukat formálisan keresztjének való emberek is ebben az állapotban vannak, hogy hát igen, valaminek kell lennie, de azért nem lehet tudni egészen biztosan. És ezért kacsingatunk különféle más ideológiák, vallások felé is. Most, kedves testvéreim, ma Pál apostol nagyon határozottan tesz bizonyságot. Nem filozófál, hanem egy dicsőítő himnuszt énekel. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítélete, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség örökké. Amen. Meg a testvérek, ez nem valami vallásos rajongás Pálnál, hanem a felfedezés öröme. Egy zárójeles megjegyzés, diák munkán voltam az egyik nyáron, és Földtani Intézet professzorával mentünk ki, meg asszisztensekkel a paksi lőszfalat, a 60 méter magas lőszfalat vizsgálgattuk, és hát én, mint kis diák, ott a sertepert éltem, és egyszer megdöbbenve látom, hogy a szakállas professzor bácsi fölkiált olyan gyermeki lelkesedéssel, mint amikor egy gyermek, mit tudom én, csokoládét kap, vagy valami olyat, amit nagyon szeretem. Tufit, nézzétek csak, Tufitot találtam itt a lőszfalban. Én abszolút nem értettem, hogy mi az a Tufit, és egyáltalán miért kellene ennyire örülni. De megmaradt bennem ez az élmény, hogy egy tudós hogy tud lelkesedni valamiért, amit kutat, amit keres, és egyszer csak rátalál. Jézusnak a példázata is eszembe jut, ugye az a bizonyos gyöngykereső ember, aki miután megtalálta az igazit, akkor mindent odadob, és el tudom képzelni ezt a példázatot kicsit tovább gondolva, hogy ugrált örömében, és lelkesedett, hogy micsoda, megtaláltam az igazit, a nagyot. Most, kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy Pál apostolnál is erről van szó. Nem egy vallásos rajongás, időnként valamiféle ilyen elérzékenyülés. Ha belegondolunk, hogy honnan és hogyan jutott el Pál idáig. Én most egy kicsit a római levélbe szeretném bevezetni a testvéreket. Tulajdonképpen a római levél sokak számára azért nem kedves olvasmány, mert ez Pál apostolnak nyugodtan mondhatom a doktori disszertációja. Ez egy nagyon-nagyon veretes, nehéz, sokszor hosszú körmondatokban megfogalmazott valóság, de ez a korabeli görög műveltség világában szólt meg, és időt álló. Mind a mai napig értéket hordoz, nem az asztalfióknak írta ezt Pál apostol, hanem ez ma a keresztény, és különösen is az evangélikus teológiának, a luteri teológiának az alapja. Nos, hogyan jutott el ide Pálig? Pál így kezdődött a levél, vagy így kezdődik. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arról, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a Szent Iratokban, Ószövetség, előre megírt. Az ő fiáról szól ez az evangélium, ezt a római levelet, ezt a disszertációt Pál evangéliumot nevezi, aki test szerint Dávid utódaidól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Drága testvérek, ez azért nem semmi. Egy disszertáció, egy dolgozat első részében megfogalmazza, hogy miről is van szó, ki vagyok én, és mi az, amit megcéloztam. Mi az, amit én hirdetni akarok, mi az, amit át akarok adni, mi az, amit közkincsé akarok tenni, mi az a titok, amit fel akarok tárni. Meg a disszertációnak a tárgya aztán tovább is folytatódik, a megfogalmazása. Arról szól, hogy hát arra a hitetlenségre, hogy az emberek viszonyulnak az Istenhez és az Isten világához, nincs mentség. És folytatom, még mindig az első fejezetből, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvalóvá lett előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Kedves testvéreim, Pál azért ragad tollat, hogy szembe szálljon az emberiséget pusztító legveszélyesebb rákfenével, az Isten tagadással. Bár minden képessége, adottsága megvan az embernek, hogy Istenben meglássa a teremtőjét, léte forrását és értelmét az életének és célját, mégsem dicsőíti az Istent. Pál rámutat erre a tünetre, hogyha nem dicsőíti az ember az Istent, hogyha nem szakad ki belőle az öröm és a hála éneke és himnusza, akkor ez a tünet az jelzi, hogy valahol mélyen ott van a tagadás vírusa, kórokozója. Mint a tékozló fiú, aki elfogadta, sőt kikövetelte az apjától az örökséget, de azután az apa nélkül tőle távol akarta élvezni az életet. Így van az ember. Így van az ember, aki látja, mert látván látnia kell ebben a csodálatos világban az Isten lába nyomát. Az Isten teremtő hatalmát és szeretetét, gondoskodó szeretetét. És mégsem dicsőíti az Istent. Mégis fanyalog. Ez az ember legpusztítóbb kórokozója. Ezt a vírust a sátán oltotta belénk az Éden kertben, amikor a minden se volt elég. Amikor az Isten, az Atya Istentől kapott örökségünk, a csodálatos paradicsomi lét nem volt elég a boldogsághoz. Elég lett volna, de valaki az elégedetlenség vírusát helyezte el az ember lelkében. És ennek a vírusnak a mechanizmusa, a működési elve az, hogy kell az, amit az Isten ad, de nem kell az Isten. Pál nagy felfedezése, Róma 5 első 6 versét idézem, hogy mégis van reménység. Hogy, és itt a disszertációjának az igazi lényege többek között, persze sokfelé ágazik még el, de számomra talán ez az egyik középpontja ennek a levélnek, amikor ezt írja Pál. Mivel tehát megigazultunk a hit által, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Drága testvérek, hadd maradjak itt a doktori disszertáció képénél, meg a nagy felfedezésnél, a nagy tudományos kutató munkánál, ennek a példájánál, és hadd mondjam, hogy Pál apostolnak ez a mondata, ez a felismerése a keresztjén penicillin. És pedig azt mondom, hogy a keresztjén penicillin véletlen felfedezésének a története. És itt most megint egy kitérőt teszek. Alexander Fleming a St. Mary's Hospitalnak a kórházban szolgálatot teljesítő bakteriológus egy skóciai nyári vakációról hazatérve egy rendetlen laboratóriumi padot talált. Az egyik padon, tehát abszolút összevisszaság, piszok, minden volt. A Staphylococcus aureus nevű baktérium néhány kolóniáját vizsgálva, Fleming észrevette, hogy egy Penicillium notatum nevű penészgomba fertőzte meg a petri csészéket, ezeket is üvegcsészéket, amikben ott vannak a leoltott tápoldatokon a szövetek, és meglepődve tapasztalta, miután mikroszkóp alatt is megnézte, hogy a penész megakadályozta a staphylococcusoknak a normális növekedését. Tehát ott, ahol a petri csészében már tömegével kellett volna lenni ezeknek a kórokozóknak, ott azt látta, hogy a narancssárga vírus szövet, az egyszer csak erodálódott, és a zöld, vagy mit tudom én, milyen színű penész egyszerűen megfojtotta ezeket a vírusokat. Kedves testvéreim, még egyszer mondom, a keresztjén, a krisztusi penicillin véletlen felfedezésének története ez, amit persze nem csak Pál tett meg, és nem egyedül, hanem mindenki személyesen, aki elkezdi kutatni a saját életének a problémáját, és elkezdi kutatni az Isten titkát, az előbb-utóbb találkozik ezzel. Véletlenül, idézőjelben és nagybetűvel írva a véletlent, tudva, hogy emögött az Isten szeretete van. Pál a római levélben tette közzé ezt a korszakalkotó felfedezését, aztán persze minden levelében lépte nyomon értés, és tájékoztatott erről, hogy van lehetőség, van remény. Nem Pál találta fel Krisztust, hanem Krisztus találta meg Pált, ismerjük a történetét is. Így jut el Pál az örvendező dicsőítésig. Így történik meg az, hogy a szakállas professzor fölkiált, heuréka, megtaláltam. Róma 11.33-36 az imént felolvasott, már többször is elhangzott, igen, jó, hogy háromszor hangzott el, Szent Háromság vasárnapján, arról szól, hogy miénk az üdvösség, övé a dicsőség. Miénk az üdvösség, és Istené a dicsőség, és hogyha ez a kettő egyszerre hangzik föl, az csodálatos harmónia, az a mennyei harmónia, ahol az emberi boldogság, az emberi üdvösség és az Isten csodálatos szeretete találkozik. A kikutathatatlan és megfoghatatlan titok életmentő valósággá lehet az életünkben a nekünk adatott Szent Lélek által. Nikodémus is kutakodott, ő is egy ilyen tudós ember volt a saját világában. Jézus tetteit látva feltételezi, hogy ezek a tettek Isten jelenlétére utalnak. Senki sem tesz olyan dolgokat, mint te, ha nincs benne az Isten. Ez olyan, mint amikor egy biológus vagy egy bakteriológus felfedezi azt, hogy jé, itt nem úgy történnek a dolgok, ahogyan az normális lenne. Itt valami különös dolog van. Igen, Jézus pedig ebbe kapaszkodik bele, vagy erre válaszol, és elmondja, hogy a Szentlélek megfoghatatlan munkálkodása teszi azt, ami történik ő általa. Az munkája, a lélek munkálja az életet. És kimondatlanul is nem hangzik el a Szent Háromság szó az egész Bibliában sehol. Jézus sem mondja ezt így. de ebben a jánosi ige szakaszban is már ott van, és az egész római levélben is a Szent Háromság titka. Csak meg kell találni a puzzle-nek az egyes összetartozó részeit. És ha megtalálja az ember, akkor összeáll a kép. Pál pedig az írásokat elemezve, tehát az Ószövetségre visszautalva, abban Krisztust, megint csak mondom, véletlenül felfedezve, jut el a Szent Háromság dicsőítésére. Eddig az értekezés a disszertációról. Elnézést kérek, ha egy kicsit talán nem hiszem, hogy túlságosan tudományos volt, inkább talán lájtos volt, vagy igyekeztem felhígítani, de talán még mindig szükség van arra, hogy a saját magunk számára is ezt megértsük és befogadhatóvá tegyük. Hogyan lehet a miénk a nagy felfedezés áldása? Az életmentő vakcina hogyan alkalmazandó? A Szent Háromság titka nem fejthető meg a teológus számára, de mindenki előtt megnyílik, akinek szüksége van erre a vakcinára. A hit, remény, szeretet útján. És most arra kérem, hogy mindenki ezt a kis lapocskát, amit én könyvjelzőnek szánok, vagy az útmutatóba, vagy a Bibliába, vegyük kézbe. Pál apostol a szeretet himnuszát így összegzi, most pedig megmarad a hit, remény és a szeretet. Sokféle jelkép alakult már ki a Szent Háromsággal kapcsolatban, a hit reménységgel kapcsolatban is. Én most két különöset vettem le az internetről. A hit remény szeretet, amely segít megragadni. Ez az a bizonyos enzim, amelyik segít azt a gyógyszert, azt a bizonyos vakcinát hasznosítani, amivel nekünk a saját szervezetünk, a saját lelkünk számára az Isten, a Szent Háromság Isten szeretete elérhető és hatásos lehet. Hát az Atya és a Fiú és a Szentléleknek a szimbóluma az egyértelmű. Az Atya a teremtő kéz, a Fiú a megváltó a törviskoszorúval, és a lélek a galamb, szél, szélszárnyán suhanó galamb, amelyik nem tudjuk, hogy honnan jön és hova megy, de munkálkodik, és így tovább. Az Atya, Fiú, Szentlélek, tehát így együtt, a három az egyben. A másik oldalon pedig a mi három az egységünk, három az egyben egységünk, a hit, remény és a szeretet. A hit ugye a szép mai kegyelmi igénk is, János 3.16, mai igénk, lekciónk folytatása, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. A kereszt azt jelenti, hogy Isten adta az ő fiát nekünk. A remény jelen, az az EKG-n látható ikon, ugye, amikor az a színusz egyenes, színusz görbévé változik, mert megindul az élet. A halálból élet támad. És az igazi élet az a szeretetben valósul meg. A Szentlélek teszi ezt számunkra, minden szívdobbanással újra és újra átélhetővé. Sokféleképpen lehet még ezeket a szimbólumokat megközelíteni, értelmezni. Adja Isten, hogy a feltét, az Atya iránti feltétlen hit és bizalom a Teremtőben legyen ott bennünk. A Fiú mindent legyőző szeretete, mely az ő áldozatával, Krisztus áldozatával tesz minket is képessé a szeretetre. Ugye Amor omnia vincit tartja a közmondás, a szeretet mindent legyőz. Az eredetiben itt nem a Amor a szerelemről van szó, hanem a szeretetről. A szeretet mindent legyőző lelki immunrendszerünk, amelyik lehetővé tesz, hogy az Isten szeretete, ahogy olvastuk, beáradjon a szívünkbe. A Szentlélek a reménység éltetője, amely egy életen át vezeti azokat, akik Isten gyermekei. Drága testvérek, nem biztos, hogy mindent titkot föltártunk, de úgy szép az élet, ha van még mindig valami, ami új. és ami még feltárásra vár. A keresztény ember élete, a hívő ember élete, a Szent Háromság Istenben hívő ember élete. Ilyen csodálatos, amiben mindig ott vannak a megfoghatatlan, kikutathatatlan titkok, és a mindennapi csodálatos felfedezése Isten szeretetének. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy ott vagy mindenben, mindenen a te teremtésednek és nevednek fénye ragyog a kristályban, a növényekben, a virágokban, az állatokban, és a ma született csecsemők szemében, és a házaspárok egymásra néző tekintetében, és az idős ember vágyakozó haza készülődésében. Urunk, köszönjük, hogy így kísérsz bennünket, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten. Legyen tied a dicsőség a mi életünkben is. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.